fél. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Magyarország kormánya február elején családok számára indít pályázatot, 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kínálva 10 kilovattórás energiatárolók beszerzéséhez, erősítette meg Facebook bejegyzésében Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az önellátás nem csak az ország, hanem az emberek szintjén is kulcskérdés. Az áramnál pedig a napelemekkel kezdődik, és az energiatárolókkal folytatódik. Mindenki kérhet állami hozzájárulást, akinek van napeleme, vagy telepíteni tervez. Az elbírálásnál előnyt élveznek az éves szaldó elszámolásból már kiesettek, vagy azok, akik 2030-ig fognak kiesni, ezt követően pedig a vidéki kistelepülések lakói. Magyarországon egyébként 2010 óta napelemforradalom zajlott le a zöld átállás jegyében. Akkor 300-nál kevesebb naperőmű üzemelt hazánkban, ma 320 ezernél is több termel zöld energiát. Magyarország világelső, a napelemekkel előállított áram részarányában, emelte ki az államtitkár. Az óriási kapacitások akkor válnak igazi erővé, ha meg tudjuk oldani az energiatárolás kérdését. A részletes felhívás jövő január közepéig megjelenik, jelentkezni egy felhasználóbarát felületen február elejétől március közepéig lehet majd. Több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja. A jelenlegi 18 millió forintos felső határ 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra nő. A mentességet újonnan választóknak december 31-éig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az alanyi adómentességgel a kisebb forgalmú vállalkozások, amellett, hogy mentesülnek, az áfa felszámítása és befizetése alól bevallást sem kell beadniuk, így csökkennek az adminisztrációs terhek is. A NAV ismertette, 2026-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha a vállalkozás 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos bevételi határt. Aki 2026-ban évközben kezdi meg működését, arra időarányosan vonatkozik a keret. A mentességet az is választhatja, aki 2024-ben ugyan meghaladta a korábbi 12 milliós értékhatárt, vagy 2025-ben a 18 milliós értékhatárt, de az új 20 millió forintos határt 2025-ben nem lépte át, és várhatóan 2026-ban sem fogja, tájékoztatott a hivatal. A feltételeknek megfelelő már most alanyi mentes több mint 870 ezer kisvállalkozónak nincs teendője. Erdélyi Géza abba a nagy láncolatba illeszthető, amelynek tagjai mindig tudták, a hit dolga egyben a nemzet dolga is, jelentette ki a magyar miniszterelnök Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök búcsúztatásán a szlovákiai Rimaszombaton. Orbán Viktor felidézte, Erdélyi Géza nehéz időkben a rendszerváltozás viharai közepette állt a felvidéki reformátusok élére, akiket olyan időszakban kellett vezetnie, amikor a felvidéki magyarságnak újra meg kellett tanulnia felemelt fejjel járni a kommunista rendszer embertelen dekrétumai és az évtizedes elnémítatás után, amikor nem csak templomokat és iskolákat, hanem öntudatot, önbecsülést, önbizalmat is vissza kellett szerezni, hogy egyszer megint úgy lehessen, ahogy régen volt. Azért dolgozott, hogy a felvidéki magyarok ismét otthonukra találjanak szülőföldjükön, hogy anyanyelvükön beszélhessenek, tanulhassanak, imádkozhassanak. Méltatta a püspököt Orbán Viktor, majd hozzátette, az ő munkája nélkül nem jöhetett volna létre az a talapzat sem, amelyre 2010 után építkeztünk. Kiemelte azt is, hogy a püspök szelídsége nem gyengeség volt, hanem fegyelmezett erő. Nem ismert megalkuvást, ha az egyház a magyar nemzet igazságáról volt szó. A tervek szerint jövő június végén a múzeumok éjszakáján láthatja először a közönség a magyar koronázási palást megújuló termét a Magyar Nemzeti Múzeumban. Erről L. Simon László, a munkálatokért felelős projektvezető, az intézmény volt vezetője beszélt sajtótájékoztatón. A felújítási munkálatokra korábban biztosított több mint 800 millió forintos keretösszegből a koronázási palást terme mellett több más állandó kiállítás helyszíne, valamint az éremtár raktárának klimatizálása is megújulhat a múzeumban. A palást termében a különleges vitrint egy olasz cég fogja elkészíteni mintegy 140 millió forintból, az építészeti kivitelezés nettó 300 millió forint alatti összeget emészthet fel, mondta el Simon László, aki bemutatta a látványterveket is. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnök vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a csaknem 1000 éves koronázási palást Magyarország közgyűjteményben őrzött legértékesebb nemzeti erekjéje, egyben az európai textilművészet kiemelkedő darabja. A csaknem 200 éves múzeum épület is az egyik legrégebbi Európában, ami indokolja a komplex gépészeti, biztonsági, állományvédelmi és látványtervekre is kiterjedő megújulást.
Az időjárásról.
Továbbra is döntően borult, párás, ködös idő várható, csapadék nem lesz, legfeljebb szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge marad, a nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul. Hajnalban 0 plusz 6 fok közötti értékeket mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a magyar értéktárba. A több mint 100 000 éves múltra visszatekintő lelőhelyek bizonyítékai annak, hogy a mai Magyarország területén már a jégkor idején is éltek emberek. Legjelentősebb leletei a szeletai levéleszközök, melyek egyedülálló, gondosan restaurált pengék. A Bükk másik ikonikus ősember barlangja az Istállóskői barlang, körülbelül 30-40 000 éves rétegeket tártak fel. Kiemelkedő leletek például a csont- és kőeszközök, festett állatcsontok, barlangi medve, zerge, gyapjas orszarvú maradványai. A Bélapát falva közelében található Subajuk barlangban a régészek neandervölgyi emberi maradványokat találtak. Ferenci Gergellyel, a Bükki Nemzeti Park barlangtani szakreferensével készített beszélgetést Béli Katalin.
Igazán gazdagok vagyunk barlangokba, de szinte hihetetlen, hogy mennyi barlangot soroltak itt fel az ismertetőben. Hol kezdjük, hiszen a jégkorszakba kell visszamennünk?
A kérdés az jogos, mert ugye ennek az előkészítő munkálatai során ugye ki kellett választani azokat a barlangokat, amelyek leginkább érdeklődésre tarthatnak számot a régészeti szempontból, illetve a Bükk-hegységnek a régészeti kutatásainak a sorából. Ugye több mint 50 barlangot érintett az elmúlt 120 év alatt régészeti ásatás, amelyből ugye több mint 30-at érint ősember leleteknek a előkerülése, és ugye ebből ugye 17 barlang lett kiválasztva. Ezt megelőzte, ugye 2014-ben volt nekünk egy kezdeményezésünk, amikor 3 pontos régészeti leletes barlangot terjesztettünk fel, azt nem sikerült, hogy úgy mondjam, eredményre hozni, tehát az értéktárba nem sikerült beválasztani, viszont 2024-ben volt egy nagyon jó konstrukciójú kezdeményezésünk, amikor is a bükki ősember barlangokat, tehát együtt ezeket a kiválasztottakat tettük, hogy úgy mondjam, a felterjesztés sorába, és ugye 17 barlangról van szó, amik ugye úgy lettek kiválasztva, hogy ezek a fontosabb leleteket tartalmazó üregek, viszonylag jól megközelíthetőek, ugye vagy túravezetésekkel érintett, amit mi szakvezetéssel mutatunk be, vagy önállóan lehet turista utak mentén megtalálni őket. Ugye a kiválasztás után ugye a szakmai anyagnak az összeállításánál a már még lévő szakmai anyagokból építkeztünk. Tulajdonképpen egy sikeres kezdeményezésnek az eredménye az, hogy a Hungarikum Bizottság november 10-én ugye elfogadta ezt a felterjesztést, és
Igen, azt hozzá kell tenni, hogy tavaly a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark címet is elnyerték, és hát ebben is nagy szerepe volt azoknak a geológiai és kultúrtörténeti értékeknek, amiről most beszélünk.
Így van, tehát sarkalatos pontja volt a bükki barlangoknak a megjelenítése ebben a felterjesztésben is. Nyilván itt szót lehet emelni, főleg a szeleta barlangnak, a szeletien kultúrának a világviszonylatban is elismert, elfogadott jelentőségére, vagy a Subajuk neandervölgyi ősember csontleleteire. Hát itt tulajdonképpen az UNESCO Geoparknak a felterjesztéséhez, ahhoz a szakanyaghoz nem csak régészeti jelentőségű barlangokat vettünk sorba, hanem ugye több mint 1100 barlang található itt a Bükkben, és ugye ezt nyilván nem mindegyiket lehet, hogy úgy mondjam, utcai ruhába bejárni, de ugye a barlangkataszterben, illetve az eddigi tevékenységünk során ugye ezeket mind megismertük, és nyilván tudjuk tartani, tudjuk az értékeit, ugye ezt mind fel tudtuk mutatni. És ezeknek a nagy része az geosite-ként ugye szerepelt annak idején a Geopark felterjesztésben.
Akik nem járatosak a Bükkben, talán meséljünk nekik, hogy hogyan néznek ki ezek a barlangok, hiszen különböző képződményekről van szó.
hallottam.
Régészeti leletes barlangok, azok 1906-ban kezdődött az a tervszerű barlangi régészeti kutatás sorozat, amit ugye Hermann Otto kezdeményezett az 1891-es év bársonyházi szakócáinak a előkerülését követően, de nyilván ezt nem részletezném, mert ez egy közismert tény. Viszont azt nem tudjuk, nem olyan sűrűn említjük, hogy 1906-ban valóban megindult ez a kutatási sorozat. Az első barlang a Kecskelyuk volt 1906-ban, utána a Büdöspest következett. Ezekben nem talált, Kadics Otto Kár vezette ezeket a régészeti társításokat, nem talált leleteket, viszont 1907-ben meghozta a munka gyümölcsét, ugyanis a Szelet a barlang került sorra, ahol néhány hónap múlva megtalálta azokat a leleteket, amiket fel lehetett mutatni a nemzetközi régészeti tudomány számára, mint a deluviális embernek a leletei.
Igen, hát jellemző, hogy így alakult ki a szelet a kultúra fogalom a leletanyag kapcsán.
Úgy van, ezt a szakterületet inkább a régészek tudják árnyaltan és szépen körül írni. A lényeg az a kiemelendő rész, ezért is említettem a szeletát, hogy azt követően, hogy bebizonyosodott az, hogy ezek a leletek, ezek valóban az ősembernek a leletei, valóban különlegesség volt külön több szempontból is, és elfogadta a társadalom, a tudományos társadalom azt, hogy ez egy különálló, bár másokkal hasonló korban és hasonló kialakítású eszközöket készítettek annak idején.
Éltek ezekben a barlangokban, tehát ezek olyan szerkezetű barlangok, karsztos kialakulás folytán, hogy ez lakható volt.
Mindenképpen ki lehet jelenteni azt, hogy ezek a barlangok mindegyike olyan, hogy egy nagy szádával indul a felszínről. Sok esetben kedvező fekvésű, mert a déli irányba mutat a száda bejárattól, és a napsütés az ugye pontosan belever a napközben.
A száda fogalmát tisztázunk.
A száda, igen. A száda az a barlangnak a bejárata, főleg a nagy bejáratú, nagy ilyen pinceszerű, alagútszerű bejáratokkal rendelkező barlangokra használja a speleológia. Tehát ezek a szádák, ezek a bejáratok, ezek a nagyméretű alagútszerű bejáratok, ezek mindig kedvezőek voltak ahhoz, hogy ugye vízszintesen indulva be tudjon oda, hogy úgy mondjam, menedékért menni az ember. Sokszor, ugye hát ugye sokszor jégkori ember lakhelye volt, de ugye ebben az esetben ugye barlangoknál tudjuk bizonyosan a földrajzórákból, hogy a felszín alatti kőzet, annak egy bizonyos hőmérséklete van, ami állandó. Ugye a felszín alatt attól függ, hogy mekkora tengerszint feletti magasságban van az ember éppen, alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletű, de hogyha jégkorszakról beszélünk, akkor ugye hűvösebb időszak volt, hideg volt az idő, bent a barlangban viszont 6-8-10 fokos hőmérséklet volt, és bármennyire is hűvös ez, és barlang, vagy ember idegen, mert azért ebbe a hőmérsékletbe. Nehéz manapság úgymond életteret találni, viszont a külsőhöz képest, ami mondjuk -2, -5 vagy -10 fok lehetett, attól sokkal kellemesebb és melegebb. Tehát menedékért be tudtak menni az emberek. Ha vadász menedék, tehát vadász portyázások során használták, akkor azért mentek be, ha életvitelszerűen, akkor azért mentek be. És nyilván, amikor nappal volt, akkor a felszín közelébe haladtak ki, tehát a bejárat, mint említettem, sokszor déli irányban indul, és ki tudtak ülni a bejáratba, napbe tudott tűzni, tudtak tevékenykedni, akár mondjuk vadászsákmányt lejtve annak a húsát, bőrét, stb. Felkészíteni.
Igen, nagyon szerteágazó az a leletanyag, amit találtak ezekben a barlangokban. Említettem már ön is a Hermann Otto féle szakócát, de hát a levéleszközök, ahogyan nevezik a szeletai levéleszközök, nagyon egyedülállóak, aztán a szeleta barlangon túl nézzük az istálóskői barlangot, ahol 30-40 ezer éves rétegeket tártak fel, itt már vadásztevékenységet, állatcsontokat, barlangi medve, zerge, gyapjasorszarvú, olvasom egy ehhez kapcsolódó címből, aztán a subajuk barlang, neandervölgyi ember ezt említette, tehát olyan fantasztikus leletanyagot lehet találni. Éppen a közelmúltban Szolyák Péterrel, a Miskolci Nemzeti Herman Otto Múzeum igazgatójával beszélgettünk, aki a paleolitikum szakértője és a kőlyukról mesélt, hogy azt most ássák. Tehát gondolom, hogy önök a régészekkel is kapcsolatban vannak, hiszen ennek olyan értéke lehet a Nemzeti Park szempontjából is, ami világáröpíti a írünket.
Annak nagyon örülünk, hogy szakemberek kezdeményezésére régészeti ásatás zajlik, vagy mi kezdeményeznek ezekben a barlangokban. Azt azért tudni kell, hogy mint említettem, ugye 120 évre múlt nyúlik vissza a tervszerű régészeti ásatás a Bükkben, és ebben az időszakban, azóta eltelt időszakban sok barlangot, hogy úgy mondjam, teljesen kiástak a tudósok, de vannak olyanok, amelyekben érintetlen rétegek vannak, ezekben további régészeti ásatások kezdeményezhetők, illetve folytathatók. Jelenleg is folynak aktív régészeti ásatások, mint ahogy említette, a kőlyuk barlangban már évek, tehát a kőlyukban, ezt így nevezzük, mert a lyuk az barlangot jelent, tehát a kőlyukban évek óta zajlik ez az ásatás sorozat, aminek az eredményéről, mint ahogy említette a szakembert, biztos egy nagyon jó riportot tudtak készíteni. Mi mondom, nagyon örülünk a Nemzeti Park részéről. Ezekben a barlangokban egyébként csak úgy lehet bármilyen kutatást folytatni, legyen az feltáró kutatás, vagy bármilyen, amely a kitöltést érinti, hogy régészeti felügyelettel. Tehát ezek mind régészeti lelőhelyekként vannak nyilvántartva, amellett, hogy fokozottan védett természeti értékek a legtöbb. Tehát ez a legtöbb barlang, ami a 17 barlangról beszéltünk, ami most belett a Magyar Értéktárba válogatva. Ezek mindegyike régészeti lelőhelyként van nyilvántartva, fokozottan védett természeti értékek. Többek között ugye a kitöltés védelme érdekében érinti ez a védelmi kategória barlangokat.
A Magyar Értéktárba kerülés az tulajdonképpen már csak egy lépésre van attól, hogy hungarikummá váljon ez a csodálatos természeti érték együttes. Mit jelent ez önöknek, a Nemzeti Park dolgozóinak? Milyen értékkel bír ez, hogy értéktár lett, értéktári tag lett a barlangrendszer?
Ön elmondta azt, amiben mi is esetleg reménykedünk, hogy ez az első, a következő lépcsőfok valóban a hungarikummá válása ennek a hogy is mondjuk, kategóriának, tehát a bükki ősember barlangok, mint olyan, hogy ugye hungarikummá váljon, ebben mi ugye tevékenyen fogunk közreműködni. Ez az egyik dolog, a másik, hogy mi azt örülünk neki, ugye, hogy ezeket a barlangokat, amiket már eddig is ugye tanösvényekkel, ismertető táblákkal láttunk el, viszonylag balesetmentesen felszíni túrafelszereléssel látogathatók, ugye megismerhetőek az információk a bejárati táblánál, vagy akár az internetnek a használatával, és ugye azt mutatják be, hogy az ember az nem idegenkedett, hogy úgy mondjam, hanem egyszerűen rá volt utalva a barlangokra annak idején, az ős korszakban, illetve hát természetesen vannak egyéb historikus adatok, hogy menedéket mikor, kik használták ezeket a barlangokat szerte Európában, meg a világon. Erre számos példa van. Tehát be tudjuk mutatni, amikor az ember ott akár önállóan, akár vezetett szakmai túrán részt vesz, akkor ezt feltétlenül meg kellene ismerni. Ezek a helyek, ezek azért eladják magukat, tehát hiába a legmagasabb szintű különböző tudományos tevékenységgel érintve rengeteg információt kinyertünk már belőlük, de ha az ember oda megy egy túra során ezekben a barlangokban, akkor ő át tudja egy picit ezt a dolgot élni, tehát egy olyan élményt nyújt a hely, mint ahogy mondtam, eladja magát, hogy igazi jó túracélpont, mi annak örülünk, hogyha olyan helyszínt tudunk bemutatni, ami akár önállóan, akár másmilyen módon természeti környezetben élményhez juttatja a látogatót.
Kedves hallgatóink, a Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a Magyar Értéktárba, erről hallhattak az elmúlt percekben Ferenci Gergellyel, a Bükki Nemzeti Park barlangtani szakreferensével Béli Katalin beszélgetett. Hamarosan a régésszel, a Miskolci Herman Otto Múzeum igazgatójával, Szolyák Péterrel folytatjuk témakörünket. Ő a jelenleg is folyó barlang kutatásokról tájékoztat bennünket.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a magyar értéktárba, a több mint 100 000 éves múltra visszatekintő lelőhelyek bizonyítékai annak, hogy a mai Magyarország területén már a jégkor idején is éltek emberek. Legjelentősebb leletei a szeletai levéleszközök, amelyek egyedülálló, gondosan restaurált pengék. Erről is hallhattak az előzőekben Ferenci Gergellyel, a Bükki Nemzeti Park barlangtani szakreferensével készített beszélgetésben, melynek a riportere Béri Katalin volt, most pedig folytatjuk a régésszel, a Miskolci Herman Otto Múzeum igazgatójával, Szolyák Péterrel a beszélgetést, a témakörünket kiegészítve. Ő a jelenleg is folyó barlangkutatásokról tájékoztat bennünket. A riporter Béri Katalin.
A középső és felső paleolitikum régészete az ön tudomány területe.
Nagyon sokszor elmondtuk, el is kell mondani, kötelező, egy miskolcinak ez szinte kötelező tudni, hogy az őskőkor kutatás tudománya az Miskolcról indul. 1891. augusztus előkerül a három bársonyházi szakóca, Herman Otto azonosítja őket, itt több éves vita jön, és aztán utána elindul a barlang kutatása Bükkben, Herman Otto javaslatára és biztatására. Az akkori földművelési minisztérium biztosította rá a költségeket, ugye akkor Darányi Ignác volt a miniszter, emlékeim szerint, és Kadics Otto Kárt geológust bízták meg azzal, hogy indítsa el ezeket a kutatásokat. Na most ez nagyon intenzíven haladt az elején, és egészen a 40-es, 50-es évekig hát szinte minden barlanghoz hozzányúlt az akkori kutatógárda. A barlangkutatások a Miskolci Múzeumban Miskolcon nem maradtak abba, tehát a 90-es években is voltak, 2000-es évek elején is, de ekkoriban már azzal kellett számolni, hogy minden üreg, minden potenciális lelőhely az már egyszer legalább kéz alá került. És ugye ez az egyik legnagyobb hátránya a mai kutatóknak az elődökkel szemben, hogy az elődeink, ők feltárták a legtöbb barlangban a felső rétegeket teljes egészében, rosszabb esetben a teljes üledéket kipakolták belőle, tehát már nincs mit kutatni, vagy csak részlegesen. A Kőlyuk 1-es barlang, aminek a kutatásába 4 évvel ezelőtt kezdtünk bele, de már 2010-11-től tervezés alatt volt, annak a jelentősége pont abban van, hogy a Kőlyuk 1-ben bőven maradtak felületek ahhoz, hogy a történelem könyvét azt a fedőlaptól kezdjük el lapozgatni, tehát megvannak a felső rétegek olyannyira, hogy megvannak a legfrissebb általunk behordott sár rétegek is. Hát itt az általunk a 20. századi emberre gondolok. És ennek a kutatása kezdődött el, ez a Bükkvidék legnagyobb ősember lakta barlangja, tehát az ősz hossza az több mint 300 méter, a csarnok a 20x30 méter alapterületű és 17 méter belmagasságú, de rengeteg folyosója, egyebek vannak. Itt kezdtünk el az óriás teremben kutatni 4 évvel ezelőtt, elsősorban azért, hogy a jégkori emberre ráakadtunk, az árnyékára, én ezt így szoktam mondani, azért, mert még kőeszközöket nem találtunk, az ő tűzhelyét még nem találtuk meg, az ő csontjait még nem találtuk meg, de az ő általa feldolgozott csontokat, amin már vágos nyomokat is azonosítottunk, illetve látjuk, hogy ezeket valószínűleg ember törte össze, ezeket megtaláltuk. Ezek 32-39 ezer év közé tehetők, és ami miatt nem haladtunk még ebben gyorsabban, az nem más, mint az, hogy a középső neolitikum emberének és a késő bronzkor emberének sokkal nagyobb mennyiségben találtuk meg a hagyatékát, jelenségeket, cölöpjukakat, sőt, temetkezést is találtunk mind a két korszakból, tűzhelyet, középső neolitikumból hatalmas tűzhelyet találtunk, illetve van éppen egészen friss eredmények, egy 6-7 év körüli szintén középső neolitikumhoz tartozó gyermekcsontvázát találtuk meg, és egy olyan késő bronzkori, valószínűleg urnasírt, ami eredetileg kőhalomba volt elhelyezve az urna, és ezt valamikor kirabolták, mi ennek a szétrablott maradványait, de azért viszonylag gazdag maradványait találtuk, hiszen még átfúrt borostyán gyöngyöt, tehát testdíszt is találtunk, és innen pedig emberfogak kerültek elő, amiknek szintén friss a meghatározása. Innen tudom biztosan most már, hogy ez a késő bronzkorhoz tartozik, valószínűleg a kiatica kultúra emberét temették oda.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy a Bükk-hegység ősember barlangjai bekerültek a Magyar Értéktárba. A több mint 100 000 éves múltra visszatekintő lelőhelyek bizonyítékai annak, hogy a mai Magyarország területén már a jégkor idején is éltek emberek. Ferenci Gergellyel, a Bükki Nemzeti Park barlangtani szakreferensével, majd a régésszel, a Miskolci Herman Otto Múzeum igazgatójával, Szolyák Péterrel beszélgetett most Béri Katalin. Nem sokára pedig arról szólunk, hogy egy új csapatsport talált otthonra a Miskolci Egyetemen. Tartsanak velünk!
A nap legérdekesebb riportjaiból. Rebeka.
Egy új csapatsport talált otthonra a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem sportközpontja nyerte el egy új csapatsport, a Rakbal projekt indításának lehetőségét, amelynek köszönhetően a közeljövőben egy új mozgásformával ismerkedhetnek meg az egyetemisták, a későbbiekben pedig akár a miskolciak is. a Rugball projektet a Nemzetközi Rugball Szövetség és az Európai Egyetemi Sportszövetség indította útjára azzal a küldetéssel, hogy ezt az innovatív, gyors ütemű csapatsportot bemutassa az európai egyetemi közösségeknek. Európa szerte 8 egyetem nyerte el a részvétel lehetőségét, köztük a Miskolci Egyetem, amely így egy teljesen új mozgásformát integrálhat az egyetemisták mindennapjaiba és sporteseményeibe. A játék bemutatóján készült helyszíni összeállítást hallják a riporter Sütő Dávid Pelé.
Szilágyi Rolanddal, Miskolci Egyetem rektorhelyettesével beszélgetek. Miért is jelentős ez a nap? Hogyan látja, úgymond az egyetem sport életében, miért is fontos ez a mai nap?
Azért tartom fontosnak, mert minden eseményt nagyon fontosra értékelünk, amikor valami új dolgot vezetünk be az egyetem életébe, amivel esélyt, lehetőséget teremtünk egyrészt a sportoló közönségnek, másrészt ennek a sportágnak arra, hogy a népszerűség egyre nagyobb legyen és az ismertsége nőjön.
Mit is mutattak itt be ma a Miskolci Egyetemen, illetve hogyan látja, miként tudják a tanulókat, a hallgatókat bevonni?
Ez a rugball nevezetű sport, ez egy teljesen új sportág, ami ötvözete talán sok minden másnak, kicsit a kosárlabdának, kicsit a tollaslabdának, kicsit a paddelnek. Nagyon-nagyon intenzív, dinamikus sportág tud lenni, és én azt látom, hogy a kezdetekkor, amikor még az ember tanulja a szabályokat, gyakorolja a játékot, egy nagyon érdekes és vicces dolog is tud lenni. Úgyhogy én azt látom, vagy tudom ajánlani mindenkinek, hogy próbálja ki, mert maga a kipróbálása is akár egy csapatépítő jelleggel is működhet. Nagyon izgalmasnak és nagyon szórakoztatónak látom.
Milyen programhoz csatlakozott ezzel az egyetem, esetleg miket vállalt, milyen feladatok lesznek, hiszen ha mondhatjuk azt, hogy a rugball magyarországi nagykövete lesz a Miskolci Egyetem.
Így van, gyakorlatilag mondhatjuk ezt. 8 egyetem került kiválasztásra arra, hogy népszerűsítse ezt a sportot, és ezek között van a Miskolci Egyetem is, köszönhetően az elmúlt évek sikeres sportrendezvényeinek. És a projekt keretében kaptunk eszközöket arra, hogy felszereljünk egy ilyen pályát és csapatokat, arra, hogy tudjuk ezt a játékot gyakorolni és művelni, és én azt gondolom, hogy ez rohamosan fog majd terjedni, tekintettel arra, hogy az egyetem azt vállalta, hogy egyrészt az egyetemi sportolási lehetőségek között a kötelező testnevelés órákon is lehetőséget biztosítunk erre, a délutáni szabadidős sportokban is biztosítunk erre lehetőséget, és versenyeket fogunk szervezni annak érdekében, hogy minél többen megismerjék, és akik viszont már jól csinálják, azok eredményeket is tudjanak elérni benne.
Rektor helyettes úrnak mennyire tetszik, nem tudom, már itt ütő a kézben van, esetleg készül beállni, mennyire tetszik ez a sport?
Én itt próbálkozom, nagyon-nagyon tetszik, és azon gondolkodok, hogy a barátaimat egyszer összeszervezem egy ilyen meccsre, és kipróbáljuk, hogy néz ki. Én azt gondolom, hogy az elején nagyon-nagyon jól szórakoznánk, sokat nevetnénk, és kifulladásig tudnánk játszani pár percben is, szóval tényleg intenzív mozgást igényel.
Benne Szilárddal, a Miskolci Egyetem sportközpontjának a vezetőjével folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az lenne, hogy miért is jelentős ez a mai alkalom, itt ez a mai nap.
Igen, itt vagyunk Miskolci Egyetem, és egy vadonatúj sportágat ismerhetünk meg, ez a rugball. Azért egy kicsit távolabbról kezdeném, tehát itt az elmúlt években mondhatjuk úgy, hogy hozzászoktunk, hogy a Miskolci Egyetem rendez mindig valami nemzetközi nagy sporteseményt, legyen szó Európai Egyetemi Bajnokságról, vagy éppen tavaly az Európai Egyetemi Játékokról, de hát ennek az öröksége predesztinált minket arra, hogy továbbra is próbáljunk ott lenni az európai élsportban, és amikor az EUSA meghirdette a Nemzetközi Rugball Szövetséggel karöltve ezt a pályázati lehetőséget, akkor mi természetesen jelentkeztünk rá, és nagyon örülünk számunkra, hogy a 8 kiválasztott között lehetünk. Mit jelent ez nekünk? Itt vagyunk, most megismerjük, látjuk, hogy könnyen tanulható, a hallgatók szeretik, tehát ahogy beáll, van 15 fő szabály, amit el kell sajátítani, és mondjuk körülbelül 10 perc után már élvezhetően játszható ez a játék. Nyilván a gyakorlás az jót tesz, mint mindennek, de élvezik a játékosok, és a legnagyobb jelentősége ennek, hogy nincsen külön férfi és női csapat ebben, hanem kevert csapatok. Vannak férfiak, nők, egyszerre játszhatnak egymás ellen és egymással, hiszen ez egy kontaktmentes sportág. Ez így van kitalálva, hogy nem érintkeznek, tehát szabályosan nem lehet érintkezni, testi kontaktus nincsen, és egy nagyon gyors sport. 4x5 perces negyedekből áll, és ugye az a cél, hogy eltaláljuk az ellenfélnek az úgynevezett targetjét, vagy éppen beletaláljunk annak a közepébe, akkor az dupla pontot ér. Én hiszek benne, hogy ez az innovatív sport kellően érdekes lesz a hallgatók számára, hiszen nyilván Mi hirdetünk sportdélutánokat, a szabadidős sportot és testnevelés órát hagyományos sportágakban is, illetve mindig nyitottak vagyunk újszerű sportágakra, így volt az elmúlt években, de hogy egy ennyire újat csináljunk, ami még az országban nem volt sehol, erre azért még nem volt példa.
Itt most már sok minden elhangzott, az egyik, amire még tovább fűzném, akkor egy kicsit még a szabályokról, vagy magáról a játékról egy kicsit kérdeznék. Mit is láthatunk, hogyan állnak fel, milyen eszköz szükséges hozzá, egy kicsit akkor meséljünk erről. Milyen szabályok szerint hogyan játsszák ezt a játékot a rugbalt?
Igen, 2-6 fős csapattól beszélünk, fiúk, lányok vegyesen, és 3-3 játékos játszik egymás ellen a pályán, 4x5 percen keresztül. Egy 10x20 méteres pályát kell elképzelni, és ami ennek a nagy előnye, ha már a pálya és ha már a felszerelés, ugye egy kosárlabda palánkhoz hasonló úgynevezett target van, az a célpont, amit el kell találni, az ellenfél targetjét, de hogy ez teljesen mobil, tehát mi ezt két utazó táskában kaptuk, az egy-egy palánkot és a hozzájáró ütőket, és ezt lehet bent is és kint is játszani, úgyhogy ez azért nagyon jó, mert nagyon flexibilis, nagyon jól mozgatható, hogyha van egy szabadtéri eseményünk, oda is ki tudjuk vinni, hogyha pedig itt télen szeretnénk játszani, akkor pedig itt a különböző fedett sportereinkben tudjuk ezt gyakorolni. Tehát a játékosok ütőkkel játszanak, és van egy labda, ami úgy ugye kicsit mindenhez és kicsit semmihez nem hasonlít, talán körülbelül teniszlabda méretű, de puhaságra inkább a squashlabdára hasonlít, és az ütő is egy húros ütő, ami se nem tenisz, se nem pingpong, se nem squash, természetesen ennek is van egy új ütője, egy nagyon rövid nyéllel, és itt gyakorlatilag, mintha dekáznának, az a labdavezetés, és egyébként pedig a levegőben, vagy pedig egy pattintott átadással tudnak egymásnak passzolni. Hogyha eltalálják az ellenfél targetjén a hálót, az egy pontot ér, hogyha pedig beletalálnak a közepébe, a lukba, akkor az pedig kettőt. Hogyha mindezt a saját térfelükről teszik meg, akkor pedig dupláját.
Milyen programba csatlakoztak ezzel? Esetleg programnak vannak-e kitételei, vagy mihez csatlakoztak úgymond ezzel, hogy ugye itt Magyarországon egyedül itt jelent meg, milyen programhoz csatlakoztak?
Igen, tehát az elmúlt évek európai egyetemi sporteseményei után természetesen aktív és szoros a kapcsolatunk az EUSA-val, az Európai Egyetemi Sportszövetséggel, és velük karöltve hirdetett pályázatot a Nemzetközi Rugball Szövetség, és ezen belül 8 egyetemet kívánt kiválasztani Európából. Erre mi pályáztunk, és a pályázat keretében mi térítésmentesen megkaptuk a felszerelést, amit idehoztak, és ezt az oktatást, amiben most részesülünk, és utána egy éven keresztül egy folyamatos támogatást, amit mi vállaltunk a pályázatunkban, hogy a lehető legtöbb felületet próbáljuk ennek adni, a népszerűsítésének. Nyilván egy vadonatúj sportág, mint ahogy említettem, Magyarországon ez egyetlen is első bemutatója ennek, és természetesen itt először a Miskolci Egyetem keretein belül szeretnénk ezt fejleszteni, de miután mi vagyunk ennek most kvázi a magyarországi nagykövetei, ezért természetesen az egyetem kapuin túl Miskolc városában, illetve tágabb környezetünkben is szeretnénk ezt bemutatni és népszerűsíteni, és a végén pedig a tanév végén májusban megrendezésre kerülő MEFOP Fest, ami a legnagyobb magyarországi egyetemi sportesemény, ahol több sportágban rendeznek országos döntőt az egyetemisták számára, ott pedig megjelünk ezzel, mint egy új bemutató sportág.
Itt láthatjuk a meccset is, hallgatókat mennyire lehet majd bevonni, hogyan tudják majd a hallgatókat bevonzani erre az új sportágra?
Én azt gondolom, hogy addig kell eljutnunk, hogy próbálja ki, és 10 perc múlva már magától akarja csinálni. Tehát ezt tapasztaltuk ma is, hogy az elején úgy nehezen fogja meg mindenki az ütőt, mindenkinek egy kicsit új, kicsit szokatlan, de 10 perc elteltével már körülbelül tökéletesen tudja az alapszabályokat, és tudja játszani, de természetesen gyakorlás, és akkor minden jobban fog menni.
Frederik Branzséval, a Nemzetközi Rugball Szövetség fejlesztő igazgatójával folytatom az összeállítást, hogy miért jelentős ez a nap, hogy itt a rugball megjelenhet a Miskolci Egyetemen.
Ez egy további lépés számunkra a sportág népszerűsítésében. Ugye kezdtük a latin nyelvi európai országokkal, és most úgymond a közép-európai országok felé nyitunk. Azt látjuk, hogy nagyon jó a fogadtatás, nagyon nagy a nyitottság, és egyre többen el fogják sajátítani ezt a sportot.
Adopté par à peu près 90% de tout du monde.
Mit lehet a sport történetéről tudni, hogyan alakult ki?
Chris Owennek hívják azt a festőművészt, aki Dél-Franciaországban él, és kitalálta ezt a sportot. Úgy született maga a sport, hogy ő Párizsban egy taxiban figyelte, ahogy zebrán átkelnek az emberek, és aztán létrehozta magát az ütőt, elkezdte a felszerelést kialakítani, azután kezdte bevonni a kisebb gyerekeket. És aztán ez úgy beindult.
Picit a játékot mutassuk be, hogy magát a szabályát, mi is a lényege, a célja, hogyan játszak.
Ez egy labdajáték, amit ütővel játszanak, egy 20x10 méteres pályán, és nincs testi kontaktus. Egy csapatban 6 játékos van összesen, de ebből 3 cserejátékos. Passzolnak a csapattagok egymás között, a lényeg, hogy nincsen semmiféle kontaktus a két csapat között. Van egy függőlegesen elhelyezett kosár, hasonlóképpen, mint a kosárpalánk, ezt kell célba venniük, és a saját palánkjukat pedig védeniük. Az nyer, aki minél többször eltalálja ezt a palánkot, attól függően, hogy honnan találják el a palánkot, a saját térfelükről vagy az ellenfélétől, ettől függően lehet 1, 2 vagy 4 pontot kapni a találatok során.
Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy egy új csapatsport talált otthonra a Miskolci Egyetemen. A Miskolci Egyetem sportközpontja nyerte el a Rugball projekt indításának lehetőségét, amelynek köszönhetően a közeljövőben egy új mozgásformával ismerkedhetnek meg az egyetemisták, a későbbiekben pedig akár a miskolciak is.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Thank you. Thank you.